Tehát Máté 16-24-26-ig. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember válságdíjú lelkéért? Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy jöhetünk eléd. Köszönjük a te kegyelmedet és szeretetedet. Köszönöm, hogy összegyűjtöttünk ma a te színed előtt. Köszönöm, hogy dicsőíthettünk téged énekekkel. És köszönöm, hogy tanulhatunk rólad. Kérlek, hogy csendesülj le a szívünket, ott, hogy tudjunk teljes szívvel rád figyelni. És ott, hogy felrőjön nekünk a Krisztus. És hogy mi is ezt a világosságot tudjuk tovább ragyogni a világban. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, ez az ige, amit felolvastunk, egy nagyon-nagyon jól ismert ige. Annyira jól ismert, hogy sokszor el sem gondolkodunk azon, hogy bizonyos tekintetben egy forradalmian új dolgot mond, ami egészen más, mint amit addig a zsidóság hallhatott. Először is a tanítvány szóról szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Megnéztem a görög szót, amit a Újszövetség használ a tanítványra, és ez valóban a tanulás szóval van kapcsolatban. Részben azt jelenti, hogy információt szerez valaki, tehát az az ige, amiből képződik a szó. Részben a hallomás útján szerzett információszerzést jelenti, de jelenti a gyakorlatban való megismerést is. Pál apostol használja a másik rokon értelmű szót a tanítványságra, ő azt mondja, legyetek az én követőim. És tudjuk, hogy annak idején a követés, amit Jézus Krisztus itt járt a Földön, a fizikai követést jelentette, ott voltak, ahol Jézus Krisztus volt. Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy ha valaki jönni akar én után. Tehát nem azt mondja, hogy jönnötök kell, nem azt mondja, hogy jönni fogtok, hanem azt mondja, ha valaki akar jönni utánam, annak következményei vannak. Tehát arról van szó, hogy Jézus Krisztus hirdeti az igazságot. És vannak emberek, akik az igazság megfog, és akik követni akarják Jézust. Ők a tanítványok. Tudjuk, hogy annak idején, amikor Ábrahámmal, illetve akkor még Ábrámmal elindult az ószövetségi népnek az élete, ott is egy személyes döntés, egy hitbeli döntés volt emögött, aminek nagyon sok jele volt, a fiának a feláldozásának készsége és sok minden egyéb. De Ábrahámtól két vonal indul el. Mondjuk úgy, hogy egy testi vonal, meg egy szellemi vonal. A testi vonal Izsákon keresztül az ószövetségi üsztörténeti háztartás, Istennek az ószövetségi népe, a test szerinti nép, amely ugyanúgy Isten népe, mint ahogy mi Isten népének hiszük ma magunkat. És ezt komolyan kell venni. Abba a népbe beleszületni lehetett. Ott nem volt kérdés, hogy valaki akar-e zsidó lenni. Nem volt kérdés, hogy valaki akarja-e követni a törvényt. Ugye már Ábrahámnak Isten azt mondta, hogy parancsold meg a te fiaidnak, hogy cselekedjék meg mindazt, amit én mondok. A későbbiek során Mózes, de hát aztán még később a bírák, meg a királyok idejében a nép vezetőjének kötelessége volt akár halálbüntetés terhe mellett betartatni a néppel a törvénynek az igényt. Tehát ebbe az népbe beleszületni lehetett. Igazából nem volt térítő vallás, hogy így mondjam, noha az Újszövetség idején Jézus mond ilyeneket, hogy ugye körüljárnátok a földet, hogy egyetlen ember zsidóvá tegyetek, de nem volt jellemző, és ma se jellemző a zsidóságra, hogy fogadna, vagy külön keresne térítendő embereket. Ennek megvan a maga oka, de most nem szeretnék belemenni. Lényeg az, hogy voltak prozeliták, ugye ezeket emlegeti, a prozelita név az azt jelenti, hogy akik a pogányság közül mentek a zsidók közé, és őket a zsidók befogadták, mint jövevényeket, ennek egyébként megvan az ószövetségi törvényben is a maga háttere, de alapvetően ez egy születés alapján nem önkéntes, hanem kötelező, mondjuk úgy, hogy tagság volt Isten földi népének a tagjának lenni. És most jön Jézus, és mond valami egészen mást, hogy ha valaki jönni akar én utána. Itt nincs szó születésről. És nagyon érdekes, hogy Jézus hogyan használja mindkét értelemben az ábrahámi testi leszármazási vonalat, és az ábrahámi szellemi leszármazási vonalat, amit egyébként Pál apostol is hangsúlyoz a maga leveleiben, hogy akik hisznek, azok Ábrahám fiai. És nem véletlenül hangzik el az Új Szövetségben is az, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. Tehát nem a fizikai leszármazás dönt ebben az értelemben. Aki Jézus tanítványa akar lenni, az nem az ábrahámi leszármazás alapján lesz az, hanem döntés alapján. Ugyanakkor viszont nagyon érdekes, hogy amikor Zákeus megtér, akkor azt mondja, hogy mert ő is Ábrahám fia. Ott pozitív értelemben mondja az ábrahámi leszármazást. És ott is valószínű felterhető, hogy a szellemi részre gondolt. Tehát szögezzük le, hogy keresztényé Jézus Krisztus tanítványává senki ember más embert nem tehet. Krisztus gyermekének születni nem lehet fizikai születéssel. Csak döntés alapján, egyéni döntés alapján. Nem lehet egy egyházba való bekeresztelkedés útján, nem lehet semmilyen módon, nem lehet más módon az ember Jézus Krisztus tanítványa. Csak ha jönni akar én utána. És nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus soha nem hízelgett a hallgatóinak. Ő mondta az igazságot. Nála nem merült fel az a kérdés, hogy arra kell figyelni, amit mond, vagy arra, amit tesz. Mert a kettő teljesen szoros összhangban volt egymással. Nem csapott be senkit. Nem mondott kevesebbet, nem hallgatott el semmit. Ugye azt mondta, hogy mindent a tudtotokra adtam, amit az én atyámtól hallottam. Nem végzett marketing tevékenységet, nem szervezett, nem magyarázta folyton azt, hogy miért tesz valamit, amit csak a jobb ügy érdekében tesz, de egyébként nem úgy gondolja. Tehát látszik az, hogy valami egészen más mentalitás jelenik meg a Földön Jézussal, ami idegen. És azt is látni kell, hogy ő soha nem mozgósította a maga szellemi hatalmát annak az érdekében, hogy megtörje valakinek az akaratát. Tehát ő tiszteletben tartja az emberek döntését, és azt mondja, ha jönni akarsz, utána gyere. De annak következménye van. Mert Pál apostol is mond olyant, a egyik levelében, hogy a mi fegyvereink nem testiek. Jóval lehet fegyverekről beszél, és erősségek lerontásáról beszél, de nem testiek. És a testi alatt most itt a testi és lelki ráhatást is kell érteni. Ő se érzelmek felkorbácsolásával, nem csorda szellemmel, nem egyébbel, hanem a szellemi meggyőzésnek a fegyvereivel próbálta az embereket maga mellé állítani. Na most ez a hozzáállása Jézusnak nagyon idegen volt a kortársak számára. Gondoljunk csak a zelótákra, akik megint görög szó, akik ugye égő vágyal várták Izraelnek a felszabadulását, és azt várták a messiástól, hogyha majd az eljön, és nagyon sokan voltak ilyenek, a zelóták különösen, hogy úgy mondjam, erősek voltak ezen a vonalon. Azt várták, hogy jön a messiás, megalapítja a királyságát, mindenkit agyonver, és Izraelből uralkodni az egész világban. De hát ha Péterre gondolunk, vagy akár János Jakabra, akik az égből tüzet kértek volna a szamáriaiakra, mert nem fogadták be őket, és ugyan nem minden kéziratban van benne, de Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, minél ül élet, akik bennetek. Tehát Jézus nem törekedett a hatalomra. Sőt, amikor ugye jöttek, hogy királyát tegyék, akkor elment közülük. Nem kereste azt, hogy hogyan tudná úgy megragadni a hatalmat, hogy aztán majd ő átneveli az egész emberiséget. Tulajdonképpen eljátszhatunk azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a zsidó nép Jézus Krisztus földön járásakor megtér, mert valóban, amit János mondott, igaz volt. Keresztelő Jánosról beszélek. Isten országa elközelített hozzátok. Isten országa Jézus Krisztus személyében elközelített a világra. Megjelent, itt volt. Elmondta az ő királyságának a titkait, beszélt róla. Most nyilvánvaló, hogy ha akkor megtért volna a nép, lehetett volna valami, de nem térhetett meg, mert ugye a megváltásnak meg kellett történni. Hát Jézus Krisztus megmondta, hogy ezért jött ebbe a világba. Még érdekesebb eljátszani azzal a gondolattal, hogy amikor Jézus Krisztus vállalta a kereszthalált, meghalt, föltámadt és újra eljött, és mi lett volna, hogyha akkor enged neki a zsidó nép? Nagy valószínűséggel azt kell mondani, hogy megkezdődött volna az ezeréves birodalom. Mert akkor már, ugye a tulkaim levágva, hívom ismét ugye az egyik példázatban a nagy lakomára az embereket, de nem jönnek. Akkor se jönnek. És onnantól kezdődik, amikor a zsidó nép a halál és feltámadás után ismét, mint nép elveti Jézus Krisztust, akkor indul meg igazából a pogányok felé Isten. Tehát Istennek egy olyan terve volt, ami el volt titkolva az egész Ószövetségben, és ami egy ilyen közbevetés tulajdonképpen a végidők és a Jézus Krisztus első eljövetele között, ez az a korszak, amiben mi most élünk. Erre érvényes az, amit Lukács evangélium ma úgy fogalmaz meg, hogy Isten királysága közöttetek vagy bennetek van. Nem szemmel láthatólag jön el. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog eljönni, hanem ebben az időszakban ezt lehet úgy nevezni, hogy Isten rejtett, vagy látens, vagy látszólagos királysága. Mert ugye az ige világosan kijelenti, Jézus azt mondja, amikor elmegy a földről, hogy minden hatalom nekem adatot menjen is a földön. Mit látunk ebből? Nagyon keveset. De ettől függetlenül igaz. Csak ma Isten királysága azoknak az embereknek a szívében van, akik engem követni akarnak. Ez nem országhatárok, nem birodalmak, nem országhatárok, nem földrajzi fogalom, hogy hol van Isten országa. Isten országa azoknak az embereknek a szívében van, akik követni akarják őt. Na most azért ezt is bizonyos perspektívába kell helyezni. Ez az időszak ma, mondjuk úgy, hogy a kegyelem időszaka, vagy a gyülekezet időszaka, ez véget fog érni. Ugye aki volt a nyári együttléten, az hallhatta azt az őtszörténeti látást, amit egyébként én magam is osztok. Jézus Krisztusnak lesz egy titkos eljövetele, amikor a gyülekezetért jön el, és elragadja őket magához, és utána jön a nagy nyomorúság időszaka, és utána jön Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetele, és kezdődik az ezeréves birodalom. Tehát ez, amit mondtam, hogy Jézus Krisztus nem erővel, nem a hatalom megragadásával, hanem egyéni döntés alapján keresi az övéit és építi az országát, ez mostanra érvényes. Amikor a gyülekezet elragadtatik, onnantól fogva ismét hatalmi kérdés lesz, és még inkább Jézus Krisztusnak a dicsőséges eljövetele után. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy Istennek a munkája visszatér egyrészt ahhoz a földi néphez, illetve annak a megújult maradékához, másrészt pedig Isten országának ezt az evangéliumát fogják hirdetni ezt az egész földön. Tehát megint az ország Isten uralmi igényeinek az elfogadása kerül mindennek a középpontjába. Akkor viszont megint nem lesz szükség az emberi tevékenységre. Hát szüksége lesz a visszatérő Jézusnak arra, hogy katonákat toborozzon a hívők közül, hogy legyőzze a többieket. Jó, lehet, hogy ott lesznek statisztának. De a dolgot nem ők fogják elvégezni. És ma olyan nevetséges, amikor emberek emberi erővel, emberi hatalommal próbálják Isten országát előmozdítani. Ez egy kicsit arra emlékeztet engem, mint amikor Uzza megpróbálta megfogni a leeső ládát, és tulajdonképpen meghalt. De térjünk vissza erre ehhez az akarat kérdéséhez. Tehát Jézus azt mondja, hogy aki engem követni akar, az tagadja meg magát. És ahogy folytatja, azt is érdemes megnézni, kivel van a baj, aki meg akarja tartani az ő életét. Megint az akarat kérdése kerül föl. Aki meg akarja tartani. És ahogy folytatja, hogy aki pedig elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt, ott már nem szerep az akarat. Nem arról van szó, hogy vagy el akarom veszteni az életemet, vagy követni akarom Jézust, hanem arról szól, vagy meg akarom tartani, vagy el fogom veszteni. Tehát az ember nem akarja elveszteni az életét Jézus Krisztus követése közben, de elfogja. Miért? Azért, mert az életénél is fontosabb számára az, hogy kövesse azt, aki megragadta őt, aki elhívta őt, akiben hisz, akit szeret. Volt egy kedves idős hívő bácsi, az mindig azt mondogatta, hogy jaj, kedveseim, nem akarom én elveszteni az esernyőmet, de mindig sikerül. Úgyhogy mi is egy kicsit így vagyunk vele, hogy nem akarjuk elveszteni az életünket, de van valami más, ami jobban lefoglal minket, ami jobban foglalkoztat, amihez ragaszkodunk akkor is, hogyha veszteséget érnek minket. És Jézus Krisztus pontosan erre kíváncsi, és ezért érdekli. És most nem csak és nem elsősorban a mártírságról, az életnek a büntetéssel szemben való odaadásáról, tehát hogy nem a halálvállalásáról van szó, sokkal inkább arról, hogy nincsenek olyan céljaim, amelyek keresztbe állhatnának Jézus céljainak. Hogy fontosabb, de tehát magyarul, hogyha kompromisszumot kellene kötnem, hogy nekem van valami elképzelésem, akár Isten országának az előmozdításáról is, de Jézus nem arra vezet, vagy nyíltan ellentmond annak, amit ő tanított vagy mondott, akkor melyiket választom? Na most persze az akaratról való lemondás az nem azt jelenti, hogy akkor majd egy másik ember fog ráülni az én akaratomra, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztusé. És ezt is nagyon fontos látni. Itt megint nem arról van szó, hogyha van valaki, aki jön és megmondja, hogy mit kell csinálni, akkor egyszerűen, mint a birka megy utána az ember. Jézus Krisztushoz kell hűnek lenni. De ez az akarat szó, ez más szituációkban is előjön, ahol Jézus emberekkel találkozik, akik követni akarják őt. Mit mond a gazdagi fiúnak? A Máté 19.21-hez olvasom. Mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, adj el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincset vesz a mennyben, és jöjj és kövess engem. Itt is, jöjj, kövess. És azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni. Nem baj az, hogyha valaki tökéletes akar lenni, csak annak ára van. Akkor le kell mondani dolgokra. Ezt jelenti a tanítványság, ezt jelenti Jézus Krisztus követése. Vagy ott van a nagyság kérdése, ami újra és újra mindig foglalkoztatta Jézus Krisztus tanítványait. Máté 20-ból olvasom a 25-től 27. verseket. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen, aki szolgáltok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen, aki szolgáltok. Nem baj, hogy valaki nagy akar lenni. Nem baj, hogy valaki első akar lenni. De úgy nem megy, ahogyan mi szeretnénk. Nem megy mások lenyomásával, nem megy mások elárulásával, nem megy mások megfélemlítésével. Nem megy. Úgy lehet az ember. Banda vezér, lehet pártvezér, lehet miniszterelnök, lehet minden lehet, csak első nem. Úgy és ott, ahol az számít. Ez a két út egyszerűen kizárja egymást. És Jézus Krisztus itt sem köt kompromisszumot. Akarsz nagy lenni? Akarsz első lenni? Lehet, szolgálj. És itt nem árt arra is utalni, időnként föl szokták hozni, hogy a Bibliában ellentmondás van, az is benne van, hogy aki ugye nincs velünk, az ellenünk van, vagy a elnézést, igen, igen, tehát meg ennek az ellenkezője is. Csak egy dologról szoktak elfeledkezni, van egy apró, de nagyon fontos különbség. Az egyik úgy szól, amikor a tanítványok azt mondja, hogy tisd el a másik ördögűzőket, mert nem velük követ téged. Azoknak azt mondja Jézus, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. A másik, az ellenkező, az úgy hangzik, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Nem tudom, érezzük a különbséget a kettő között. Az egyiknél az a lényeg, hogy nem velünk követ, akkor ne csinálja. Nem az a fontos, hogy kit követ, hanem hogy velünk követ. Azoknak azt mondja, hogy ne foglalkozzatok vele. De ahol Jézus Krisztus személyéhez való kötődésünk, a vele való szembenállásunk, vagy vele való együttmenetelésünk számít, ott egészen más a helyzet. Ott valóban igaz, hogy aki nincs Jézussal, az ellen. Aztán azt is figyelembe kell venni, amikor beszélünk arról, hogy Jézus nem törekedett a népszerűségre, hogy vannak neki kimondottan riasztó beszédei. Olyan dolgokat mondott embereknek, amitől hát, hogy az ember egy kicsit föláll a szél a hátán. Tehát nem tett engedményt a hallgatóinak azért, hogy megfogja őket, vagy hogy beterelje őket valamilyen karámba. Nem. Vegyünk egy pár ilyet. Az egyik legtipikusabb a Lukács 12-13-14-ben. Mondta pedig neki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta neki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Tehát miért megy valaki Krisztushoz? Hogy pénzt kapjon. Hogy amit ő nem tud elérni, Jézus Krisztus vegye el a másik kérdéseket. És Jézus Krisztus nem azért mondja neki, hogy kitett engem köztetek bíróvá vagy osztó, amit hogyha nem lenne bíró vagy osztó, lesz majd egyszer. És a háttérben az ma is. És nyilvánvaló, hogy az ő dicsőséges királyságában ő bíró és osztó lesz. Olyan, akinek nem lehet ellent mondani. Olyan, akit nem lehet megvesztegetni. Olyan, akit nem lehet elhallgatott tényekkel megtéveszteni. De most nem az. És legfőképpen annak a személynek a szempontjából fontos ezt látni, aki Jézus Krisztushoz nem azért megy, mert Jézus Krisztus az, aki vagy az, amit érdekli őt, hanem hogy vedd el a másikét és add nekem. Legyen szó vagyonról, hatalomról, bármiről. Ugye itt mondja is, hogy ha valaki, a Lukács 14.33-ban, ha valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent el kell adni, de hogy függetlennek kell lenni tőle, és elvben le kell mondani róla, az biztosan jelenti. Aztán voltak semleges érdeklődők, akik kellemetlen dolgokat hallottak. És a Lukács 9-ből olvasok egy néhány verset. Amikor mentek, valaki mondta neki az úton: követlek téged, Uram, ahová mégy. És mondta neki Jézus: a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtani. Mondta egy másiknak: kövess engem. Azt pedig mondta: Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta neki Jézus: hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Mondta neki más: követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondta neki Jézus: valaki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Tehát itt olyan emberekről volt szó, akiket úgy érdekelt a dolog. Sőt, még lelkesedés is volt. Követlek, ahová négy. Hát igen, de akkor lehet, hogy nem lesz hol aludnod. Tehát itt megint olyan dolgok, olyan kijelentések hangzanak el, amit az embert megállítják, hogy érdemes ez? Tudom én ezt csinálni? Aztán nem is beszélve olyanokról, amit a Lukács 14.26-ban, amit ugyancsak sokszor szoktak értelmezni, félreértelmezni, stb. Hogyha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet azért tanítványom. Ugye itt tudjuk, erről már nagyon sokszor volt szó itt a gyülekezetben is, hogy ez a gyűlölet, ez nem egy érzelmi gyűlölet, hanem arról van szó, hogy nem állhat közé és Isten közé. Semmilyen kapcs, sem családi, sem nemzeti, sem pártbeli hovatartozásbeli, semmilyen kapocs nem lehet, ami engem megakadályozhat Jézus Krisztus követésében. És hogyha egy kicsit nézzük a Lukács 14-ben ezt az egész lemondásról való beszédet, amit Jézus mond, egy pár verset felolvasott környezetében, hogy jobban látszódjon az összefüggés. Ugye a 26. volt az, amit felolvastam, hogy ha meg nem gyűlöli ezt, azt, azt nem, mert az én tanítványom. És akkor a 28-ban mond két ilyen, vagy egy ilyen példázatszerűséget Jézus. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költségét valamivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy amikor egy király háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de először leül tanácskozott, leülvén először tanácskozik, hogy 10 000 emberrel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jön. Mert különben, még amikor az távol van, követséget küldjön, megkérdezi a békefeltételeket. Ekképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javától, nem lehet az én tanítványom. Tehát erről van szó, a búcsút mond, hogy tudja azt, hogy előfordulhat, hogy mindazt, ami kedves, fontos, jó neki, azt elvesztheti közben. És hogyha megnézed, tehát Jézus Krisztus nem azt várja, hogy lelkesedjünk, hanem különösen azoknak, akik úgy fontolgatják, hogy kövessék Krisztust, azoknak mond ilyen nagyon kemény dolgokat. És ez kicsit olyan, amikor az ember ezeket a kemény beszédeket hallja, mint a törvény. Mire volt jó a törvény? Ezt is nagyon sokszor hallottuk már gyülekezetben. A törvény nem arra való, hogy az embert jóvá tegye. A törvény arra való, hogy szembesítsen önmagammal. Ezek a kemény beszédek, amiket Jézus Krisztus elmond, ezek is arra jók, hogy szembenézzek azzal, hogy be tudom fejezni ezt a torony építést? El tudok-e menni a dupla túlerővel szemben? Tudjuk a háborúkból, hogy vannak ilyenek, sőt, még nagyobb arányú eltérésnél is voltak győzelmek, amikor egy kis csapat legyőzött egy nagyobbat. De azért főkerüléssel vatyáját az ember, hogyha ilyenbe belemegy. És lehet, hogy az ember arra a következtetésre jut, hogy nem fogom tudni. És akkor jön az a beszélgetés, amivel befejezni szeretném ezt a szolgálatot, ami a János 6-ban van leírva, az Úr Jézus és a fentolányok között. János 6:60-tól olvasom. Sokan azért, akik hallották ezt tanítványai közül, mondták, kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. Tudván pedig Jézus magában, hogy emiatt zugorodnak a tanítványai, mondta nekik, titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha majd meglátjátok az ember fiát felszállni oda, ahol előbb volt. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet. Aztán a 65-től folytatom, és mondta. Azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva neki. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többet ő bele. Mondta azért Jézus a 12-nek. Vajon ti is el akartok menni? Felelt neki Simon Péter. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Tehát a kemény beszédre kétféle választ adhatunk. Vagy elmegyünk, vagy azt mondjuk, hogy ha van erőm befejezni a toronyépítést, ha nem. Ha szembe tudok szállni 1000-re, 2000-re, ha nem. Nincs hova menni. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük azokat a találkozásokat, ugye volt egy külön sorozat erről, hogy Jézus Krisztus emberekkel találkozik, hogy ezek a kemény beszédek soha nem kétségbe esett, soha nem bűnükben összetört emberek felé hangzottak el. Az a szerencsétlen Bartimeus, aki ott kiáltozott az út szélén, és vak volt, és mondta, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Annak nem mondott ilyeneket, hogy mivel kell foglalkozni, hogy milyen feltételeket kell teljesítenie, az megkapta a látását. Tehát Jézus Krisztus, amikor beszél hozzánk, akkor, hát persze ő tudja, de inkább azt szeretném, hogy mi magunk is ráébredjünk, hogy milyen célból is megyünk hozzá, ki kell nekünk. Ő kell nekünk, vagy az, amit adhat nekünk, vagy az, amit elintézhet helyettünk, vagy a nagyság, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Itt megint dönteni kell. Vagy az egész világot megnyeri az ember, de kárt van a lelkében, vagy Jézus Krisztusé marad egy életen keresztül. Imádkozzunk. Uram, én hálát adok neked azért, hogy neked vannak végtelenül kemény beszédeid is, de vannak végtelenül engedékeny, befogadó, szeretetteljes szavaid is. Köszönöm, Uram, hogy mindkettővel elláttál bennünket. Köszönöm, hogy elhívtál, köszönöm, hogy fölkínáltad a megváltást, és Uram, noha tudjuk azt, hogy nem fogunk valószínűleg megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket te állítasz. Mégis hittel valljuk, hogy nincs hová mennünk, mert nálad örök élet beszédei vannak, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Jézus Krisztus, az Isten fia.